Magyar könnyűzenei történelem. 6 évtized, csaknem 100 zseniális hazai zenész.
A Magyar Óra műsoraiban minden vasárnap.
Ismétlés csütörtök este 7 órától.
Köszöntöm, Fekete Antal vagyok. Ez itt a Korona FM 100 és a Magyar Óra. Műsorunkban hétről hétre hazai sztárok mutatkoznak be pályafutásuk kezdetétől a legfontosabb állomásokon, albumokon, szerzeményeken át, egészen napjaink aktualitásaig. A legutóbbi adásban Falusi Marian volt a vendégem, aki a zenéhez és az énekléshez fűződő különleges viszonyáról beszélt, és a padödő minden fontos mozzanatát, legszebb és egyben legfontosabb időszakait is megosztott a hallgatónkkal. A mai Magyar Órában egy igazi legenda lesz a vendégem, aki sokat tett annak elfogadtatásáért, hogy a beat zene nyelve lehet magyar is. A 60-as évek beat kultúrájának egyik sztárjává vált, a féle szószólóvá. Diplomáciai érzéke, intelligenciája komoly segítséget jelentett kimondani a tegnap még kimondhatatlant. A magyar zenei élet meghatározó egyénisége, zeneszerző, szövegíró, gitáros, akit az Illés együttesből és a Fonográfból is ismerhet, ám 1978-tól már szóró karrierjét építette óriási sikerrel. Munkásságát Kossuth és Liszt Ferenc díjjal is elismerték. Az együttesekben betöltött szerepe és egyéni szóló karrierje mellett kultikus színpadi művek szövegei is fémjelzik munkásságát, így például a Kőműves Kelemen vagy épp az István a király. Már biztosan sejt is, ő tudja, hogy ki lesz a Magyar Óra mai sztár vendége. Ráhangolódásként forogjon most Bródi Jánostól a Mit tehetnék érte című dal.
Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok, és azt hiszem már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatot, hogy lelked még megtörjen a gonosz varázslatot. Mit tehetnék érted, hogy a szívedben tüntethetek, és annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezni vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy előzzem lelked még megtörjen a gonosz varázslatot. Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, árult el nekem? Nincsen hét mérföldes csizmám, nincsen varázskörnyem, hogy holnapra már máshol leszünk, sajnos nem ígérhetem. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezni vannak még csodák.
FM 100-on a Magyar Óra sztár vendégétől, Bródi Jánostól forgott a Mit tehetnék című dal. aki hamarosan azt is elárulja, hogy több mint 50 évvel ezelőtt miként vezetett az útja az Illési Együttesig. Sőt, az együttes végleges felállásának mikéntjeiről és a Szörényi testvérek megérkezéséről is jó történeteket árul el, hiszen Bródi egy korábbi interjúban így emlékezik vissza erre az időre is Szörényi Leventére. Eleinte nem nagyon szerettem, mert ha lejött, elkérte a gitáromat, óriási sót csinált, eltépte a húrjaimat, levetette magát a földre, aztán visszaadta a gitárt, és azt mondta, ne haragudj. És a gitáron nem volt húr. Bródi János mindemellett nosztalgikus időszakokat is felelevenít, arról, hogy az Illés együttes hogyan vált egyre ismertebbé és meghatározóvá a magyar zenei életben, sőt a magyar rockzene kiinduló pontjáról is beszél. A szó Bródi Jánosé.
Hát ennek most már egy kicsivel több is van, mint 50 éve, hogy 1964 tavaszán az akkori Bercsényi klubban játszó illészenekarban hirtelen gitáros hiány lépett föl, mert az addigi gitárosok bejelentette, hogy kiszáll a zenekarba. Valószínűleg azért, mert már elvégezte az egyetemet, és nem kívánt tovább ilyen hobbival foglalkozni. Így aztán hirtelen kellett egy gitáros, és Konzsi ajánlására engem vett be, Illés Lajos, a zenekar vezetője. Úgyhogy én már 64 elejétől kezdve játszottam ebben a híres nevezetes Bercsényi klubban, még a régi tagokkal, és időnként megjelent egy vastag keretes szemüveges, nem túl magas fiú, akit Kis Badi Halinak becéztünk, és hihetetlen emóciókkal és energiákkal néhány dalt elénekelt. Zárójelben jegyzem meg, hogy ilyenkor mindig az én gitáromat kérte kölcsön, és amikor visszaadta, akkor már jó néhány óral kevesebb volt rajta, mert olyan lelkesen tépte a húrokat, hogy valójában többet el is tépett, el is szakított közül. És ezt a fiút hívták Szörényi Leventének, aki mindenkire nagyon nagy hatással volt, így aztán Lajos rávette, hogy csatlakozzon a zenekarhoz körülbelül 64 év végén, és Levente azzal a feltétellel jött, hogy hozhatja magával a bátyját, Szabolcsot is. Így aztán 65 elejére már gyakorlatilag majdnem összeállt a legendás felállás, de még a dobos egy ideig Förmendi János volt Joe bácsi, és csak körülbelül ugye a nyár vége felé csatlakozott hozzánk Pásztori Zoltán. És így alakult ki az az Illészenekar, amely aztán ettől kezdve a fennállása végéig változatlan összetételben működött, ez egészen 73 őszéig tartott. Abban az időben elsősorban ezek az úgynevezett amatőr ifjúsági tánzenekarok, akik közé mi is tartoztunk, ezek az úgynevezett luxemburgi zenét játszották, azaz egy angol-amerikai slágerlistákat sugárzó Luxemburgból sugárzó kereskedelmi rádióadót műsoráról másoltuk ki a programjainkat. Ezt egyébként abban az időben máshol nem nagyon játszották, és hát elsősorban angol nyelvű számokkal versenyeztek a zenekarok, és az Illés is ilyen zenekar volt. Egészen addig, ameddig, ahogy említettem, 65-ben Szörényi testvérek érkezésével lehetőség támadt nekem is arra, hogy a régi vágyamat, mely szerint ne csak mások számait játsszuk, hanem saját számokat is írjunk, végül is Leventével teljes összhangba kerültünk, és azon a nyáron a Nógrád-Verőcei ifjúsági táborban játszottunk több hónapon keresztül, hát mi voltunk ott a esti tánzenekar, ami rendkívül hasznos volt számunkra, mert gyakorlatilag 3 hónapon keresztül próbáltuk minden este, és itt írtuk meg az első saját szerzeményeket, amelyeket azonban egy ideig még a közönség előtt nem mutattuk be, mert hát Illés Lajos nagyon félt attól, hogy nem fog tetszeni a mi közönségünknek, akik hát elsősorban ezt az angol-amerikai slágerlista zenét várják tőle. De aztán idővel ő is megenyhült, úgyhogy elkezdtük a saját dalainkat játszani, azt hiszem először az Omon címűt, ami annyira hasonlított az akkoriban divatos angol számokhoz, hogy a közönség első pillanatban észre se vette, hogy ez egy magyar szám. És aztán a többit is elővettük, még nem a közönség lassan elfogadta tőlünk és megszerette ezeket a dalokat, és 1966-ban már megjelent egy 4 számos kislemez, ami rajta volt az Omon című dal, a Légy jó kicsit hozzám, a Mindig veled és az Utcán. És ezt azért hangsúlyozom így, mert később olvastam a magyar rock lexikonjába, amit hát tanult és zeneileg művelt kollégák írtak, hogy véleményük szerint ennek a lemeznek a megjelenése volt a magyar nyelvű rockzene kiinduló pontja, origója. Innen számítható a magyar rockzene. És hát tulajdonképpen ebben az évben azokat a kis koncerteket, illetve hát mondanám már a tavalyi évben is, annak a megünneplésére szántuk ezeket a jubileumi fellépéseket, hogy hát 50 évvel ezelőtt kezdődtek el ezek a folyamatok, amelyek végül is a magyar nyelvű rockzene megszületéséhez vezettek. Ilyen koncert volt a Beat Ünnep az Arénában, amelynek volt néhány más előadása is, és azt hiszem, hogy lesz még néhány előadás, amit ugyan nem a teljes keresztmetszetet mutatja, de hát azokon is föllépünk, és körülbelül hasonló módon mi is játszunk néhány illésdalt, és lesznek olyan fiatal előadók, akik szintén az illérzenek a repertoárjából a maguk számára kedves dalokat fogják előadni.
A Korona FM 100-on Bródi János Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenészt hallotta, aki a végleges Illészenekar megalakulásáról és annak első és legfontosabb lépéseiről is beszélt. Mindemellett kiemelte, hogy 2014-ben az Arénában Beat Ünnep címmel a klasszikus Illés létrejöttének 50 éves jubileuma alkalmából adtak koncertet. Utazzunk kicsit vissza az időben a zeneország útján. Forogjon most egy különleges dal egy különleges albumról, hiszen innen datálódnak azok a folyamatok, amelyeknek köszönhetően megszületett a magyar nyelv. Rockzene. Forogjon most az Illés együttestől az Ó Mond és a Mindig Vele című szerzemények itt a százon.
Emlékszem oly időkre, nem voltál még velem kedves.
mindig veled legyek. Minden szavadat ismerem, minden csókodra emlékezem, mégis annyira fáj nekem, ha egyszer egyedül hagysz, este egyedül hagysz, magamra hagysz, elszállt az idő, messze száll, téged a szerelem mindig vár. Ha rád nézek, a szemed ragyog, megcsókolsz, én boldog vagyok. Jó veled, és azt akarom, hogy mindig veled legyek.
A Mindig veled című alkotás forgott az Illés együttestől itt a Korona FM 100-on, felidézve azokat a dalokat és a több mint 50 évvel ezelőtt történt folyamatokat, amelyeknek köszönhetően megszületett a magyar nyelvű rockzene. A folytatásban továbbra is itt lesz a műsorban Bródi János, aki számos érdekességet és fontos momentumot felelevenít az Illés együttesről, különös tekintettel az első megjelenéseikre és a borúsabb időszakokra.
A rádióban már korábban is bekerültünk, egészen pontosan 66-ban volt az első nagyon jelentős és országos, hol felháborodástól érdeklődést kiváltó megjelenésünk az első Tárodalmi Fesztiválon, ahol mi a Még fáj minden csók című dalt adtuk elő, és Szörényi Leventének az előadás módja annyira megosztotta az akkori közvéleményt, hogy szinte nemzedéki kérdésé vált, hogy ki az, aki elfogadja ennek a zenének ezt az előadói formát, és ki az, aki ezt hát a magyar kultúrától idegen, ilyen nyugat majmoló és imperialista kultúrcsökevénynek nyilvánítja, és elég csúnya dolgokat és csúnya jelzőket aggat a Leventére és az idézenek arra. De minden esetre ez a 1966-os Tárnagyar Fesztivál, hát mi csak 10 évvel voltunk 1956 után. Mondhatni, hogy hosszú idő után ez volt az első szabad választás, és így aztán a kedélyek igencsak felpörögtek, amikor szavazni kellett arról, hogy a közönségnek is lehetett természetesen, hogy milyen dalokat kedvel, és hát nehéz és szoros versenyben, de végül is második díjat kaptuk, ami sokat nem volt elég, de minden esetre az Illés zenekarnak meghozta az országos hírnevet, és attól kezdve azért nyilván nagyon sok felé léptünk föl. Olyannyira, hogy 67-ben az első magyar úgynevezett beat film, vagy hasonló műfaj elnevezéssel ellátott filmhez Banovics Tamás minket kért föl, ez volt az Ezek a fiatalok című film, ami hát egy kicsit mesterséges történetben, de mégis az Illés zenekar és környéke témáit dolgozta fel. Mi a saját nevünkön szerepeltünk, és ami igazán érdekes, hogy a film összes dalát két kivétellel mi írtuk, tehát tulajdonképpen ez tekintető az első Illés nagylemeznek, és ezek a dalok hát szintén meghódították az akkori közönséget. Majd ezután 1968-ban az volt az a Tárodalmi Fesztivál, ahol az, amikor én még kisrác voltam, című dallal szinte minden díjat elnyertünk. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy 68. augusztus 18-án volt ez a döntő, és egészen addig úgy tűnt, hogy ez az új műfaj a mi előadásmódunkban végül is győzedelmeskedik és elfogadottá válik, és ahogy ezt hivatalosan mondják, hogy a társadalom és a magyar kultúra részévé tud válni. De aztán a döntő után két nappal elég sajnálatos események kezdődtek, ekkor történt a szlovákiai bevonulás, amikor a Varsói Szerződés csapatai elfojtották az akkor Csehszlovákiában kibontakozó demokratikus mozgalmakat, és hát valamilyen módon ezekhez a 60-as évek demokratikus mozgalmaihoz tartozott az a műfaj is, amit mi Magyarországon képviseltünk. Úgyhogy ettől kezdve nekünk is egyre több konfliktusuk lett a rendfenntartó erőkkel. Nagyon különféle összeütközéseink voltak, volt ilyen pécsi kukabotrány, aztán volt, amikor egy interjú miatt jutottak le, majd a végén 1973-ban engem államellenes izgatás gyanújával vettek vizsgálat alá. Szóval voltak mindenféle problémák és konfliktusok, és ezek azért nagyon meghatározták az Illés zenekar helyzetét is, és hát azt a hangulatot is, amiben a mi koncertjeink, amelyeket hol betiltottak, hol nem annyira, lassan feleszméltünk arra, hogy mi is milyen társadalomban élünk, milyen erős az a fajta egypártrendszer, amelynek a mindennapi élet életbe való beavatkozását folyamatosan érzékeltük, és hát valamilyen formában ezek a dolgok nyilván erre is rezonáltak és válaszoltak. Hát ekkoriban született a 68-as csehszlovákiai bevonulás után a Március című dalunk, amiben az benne, hogy a Budító rabló katonának én nem állok testvérim gyilkosává, és sohasem állok. Aztán miért hagytuk, hogy így legyen című dal, amit valószínűleg nem is engedélyezett volna az akkori hangnemezgyársa a rádió, de mi szerencsésen egy egyébként teljesen politikamentes, vidám kis krimi kalandfilmbe játszottuk el. Révész György volt ennek a rendezője, és akkor felkértünk, hogy írjuk meg a film zenéjét, akkor én azzal a feltétellel vállaltam, hogy rendben van, megírjuk, de azt írunk, amit akarunk. Egy kicsit gondolkodott, és azt mondta, hát ez végül is ez egy végjáték, ebbe akármit írhattak. Úgyhogy így jelenhetett meg, amiért hagytuk, hogy így legyen címül az Oroszlán ugranik készült című filmben. Aztán persze az igazi komoly összeütközések azok 68 után abban a helyzetben keletkeztek, amikor úgynevezett ideológiai fegyelmezés korszaka jött el a 70-es évek elején, és hát mi a letűtársunkra válaszul, a Human Rights címmel egy fehér lemezt adtunk ki, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára írt oratóriummal. Ez volt úgy mi válaszunk, minket ért vádakra és inzultusokra. És aztán nem sokkal ezután egyre keményebb dolgok következtek. Kondzsuzsa 73-as lemezét már valójában betiltották, ennek a Jelbeszéd volt a címe, és ezen szerepelt már a Hajér Rózsa volt még című dal, amit aztán nagyon sokáig nyilvános helyek tilos volt előadni. Hát szóval betiltott dal volt egészen a 80-as évekig. Mondjuk ez alól azért itt-ott lehetett kibújni. Én például, amikor 70-es évek végén elkezdtem az önálló előadó estjeimet az egyetemi színpadon is a Várszínházban, amelyek egy kicsit olyan, hát hogy mondjam, zártabb értelmiségi területei, színfoltjai voltak a magyar kultúrának, ott azért innen ott ezeket a dalokat és a Hírúzsa volt egy című dalat is előadtam minden este. Úgyhogy kicsit pungyola volt a diktatúra, de hát egy diktatúra sem minden porcikájában diktatúra, hanem olyan szokásos magyar lezserséggel történik itt ebben az országban, minden, ami történik. Tulajdonképpen semmit se kell komolyan venni, még az se, amit aztán tényleg komolyan kéne venni. Azt kell mondanom, hogy az Illés zenekar repertoárjában alig van olyan dal, amelyik ne szerepelt volna jól a közönség előtt. Voltak ilyen időszakok, hogy az akkor is lágerlistákon, amiket úgy olyan 66-67 tájékán kezdett el az első ilyen ifjúsági lappal az ifjúsági magazin közölni. Persze ezek még nem abszolút fölmérések voltak, csak ilyen közönségszavazatok meg hasonlók alapján, tehát nem tekinthető igazi olyan slágerlistának, mint a mai, amelyeket már ilyen eladott lemezek alapján készítenek. De ezeken a slágerlistákon gyakran volt, hogy 6-8 szám is szerepelt az Illés zenekar repertoáriától. Gyakorlatilag minden új számunkat nagy lelkesedéssel fogadta a minket szerető közönség, és abban az időben, azért ezt nem szabad elfelejteni, a lemez kultúra egy kibontakozóban volt, és egészen újszerű volt. És az, hogy valakinek lemezjátszója volt otthon, és képes volt otthon saját magának a kedvenc számait lejátszani, az tulajdonképpen egy elérendő cél volt. Nagyon sok helyen még nem volt lemezjátszó, és az első lemezjátszó mindig a könyvespolcok mellett jelentek meg, és egy-egy új lemez megjelenését már nagyon várták. Úgyhogy komoly példányszámban is keltek el ezek a lemezek, hát a mai kiadásokhoz képest egészen elképzelhető több százezeres példányszámban. De ez azért volt, mert abban az időben másképp még nem lehetett zenéhezni. Vagy elment az ember oda, ahol azt a zenét játszották, amit szeret, vagy pedig meg kellett venni a hanghozót. Mert egy mikrobarázdás nagy lemezre már 12-14 szám is ráfért, és nem kellett mindenképpen csak a slágereket írni, hanem olyan módon is lehetett gondolkodni a kitágult időben, hogy a 3 perces dalokon túl nagyobb ívű zenei gondolatokat, vagy történeteket elmesélni, vagy esetleg a dalokat felfűzni valamilyen gondolati témára hívták egyidőben ezeket a lemezeket koncertlemezeknek is, és azt a zenét akartuk játszani, amit tulajdonképpen az első igazi globális kulturális köznyelv, de mindezt hát végül is olyan dialektusban és olyan módon, ahogy ez Magyarországon megszólalhatott. Mi mindig úgy gondoltuk, hogy mi Magyarországon ezt a műfajt a magunk módján úgy alakítjuk, ahogy az csak itt lehet. És ebbe persze belejátszottak azok, hogy én is nagyon sokat hallgattam gyerekkoromban magyar népdalokat. A Levente családjában volt olyan délszláv hatás, gyerekkoromban nagyon sok délszláv zenét hallgattam, és ezek aztán megjelentek azokban a zenei formákban, azokban a dalokban, amiket írtuk, és azt hiszem, hogy ezek éppen ezért ettől egy kicsit különleges és érdekes és izgalmasá vált. Inkább az volt a helyzet Levente és Lajos közötti feszültségben, hogy hát eredetileg Lajos volt a zenekar vezetője, ténylegesen ő hozta össze a bandát, de hát aztán az évek során úgy alakult, hogy a szerzőpáros, és különösen Szörényi Levente, mint frontember és énekes, sokkal meghatározóbbá vált a zenekarban, mint a zenekar vezetője, és hát ez ilyen szokásos presztízs és harcot eredményezett, és azt hiszem, hogy inkább ez volt a lényege a belső feszültségeknek. Hát meg az, mondom, ennyi idő után, miután a történelmi levéltárban rengeteg erre való adatot és utalást találtam, hogy bizony a állambiztonsági szervek úgy döntöttek, hogy az élézenek arra kapcsolatban valamiféle olyan eljárásokat dolgoznak ki, amiben a zenekar fel kell, hogy bomoljon és szét kell, hogy menjen. Szóval nem igazán örültek annak, hogy ez a zenekar létezik, és nagyon sokféle módon próbálták a zenekart szétszedni és feszültségeket kelteni a tagok között. Nem volt ez minden szempontból eredménytelen, és többek között ennek is mondható az eredmény, hogy végül is Illés Lajos nem bírta tovább ezt a nyomást, és egy három őszén feloszlatta. Ez egyben azt is jelentette, hogy a velünk szemben támadt politikainak nevezhető támadásokról nem egyformán gondolkoztunk, és volt, aki úgy érezte, hogy én például túlságosan feszegetem a húrokat, hogy nem kéne nekem. Hát én meg úgy gondolom, hogy én azt képviseltem, ahogy gondolkoztam. Végül is érzékeltem, hogy a Lajos ezt egy kicsit soknak tartja, és hogy ő azt szeretné, hogyha a társadalmi jelentőségünk nem lenne olyan, hogy állandóan politikai közegben téma vagyunk. És hát nyilvánvaló, hogy amikor ellenem ez az államellenes izgatási eljárás volt, akkor a többiek úgy gondolták, hogy az én barim, ezt vigyem el én egyedül. Ezzel az egész zenekar már nem igen tud mit csinálni. De mondom, különbözőek voltak, és nem mondom azt, hogy nem támogattak engem, mert hiszen akkor kiállni mellettem eléggé értelmetlen is lett volna. Ugye volt egy idő, amikor nélkülem koncertezett a zenekar. Ez már 73-ban volt, és nagyon közel a vége felé, és ez már, hogy úgy mondjam, a végjáték volt. Nehéz helyzet volt, tagadhatatlan, és senki sem tudta, hogy mit hoz a jövő, és mifelé fordul majd a történelem. Mindenki azt gondolta, hogy az a hatalmi rendszer, ami akkor Magyarországon uralkodott, az örökké lesz, és az én lázadásomnak senki nem jósolt nagy jövőt.
A Korona FM 100-on Bródi Jánost hallotta arról, hogy az Illés zenekarral miként hódították meg a közönséget. Sőt, első lemezükről is érdekességeket árult el a zenész, amelynek szerzeményeit egy filmhez készítették. Emellett kitért a nehéz időkre is, amelynek eredményeként 1973-ban feloszlott az együttes. Most forogjon tőlük egy dal 1968-ból, amely azóta is nagy közönség kedvenc, amikor én még kisrác voltam, most itt a Korona FM 100-on.
Tudom, rég elmúlt az, amikor még kisrác voltam. Más volt az életem, én úgy emlékezem. Virágzott a tér, amikor én még kisrác voltam. Szűk utcák oldalán, bérház a kultvarán. nagy leszek. Akkor még bámultam a felnőtteket, azt hittem jó lesz majd, ha egyszer én is nagy leszek.
A Korona FM 100-on az Illés együttestől forgott az Amikor én még kisrác voltam című klasszikus. A folytatásban Bródi János kitért arra is, hogy hogyan alakult meg az Illés együttes után a fonográf, és ez miben volt más, mint elődje.
A Kit Egylet már egy ilyen átmeneti formáció volt, nem sokáig létezett, és hamarosan a Kit Egyletből létre is jött az Illés feloszlása után a fonográf együttes, amelyik némiképp el akart szakadni talán az Illés zenekarnak ezektől a problémás és konfliktusos helyzetétől, és azt kell mondanom, hogy a fonográf együttes inkább művészileg és zeneileg akart megújulni, és magasabb színvonalú zenét játszani, ami szerintem sikerült is, hiszen a fonográf együttes a maga vokális, instrumentális, elég szofisztikált zenei megszólalásával elég közel került akkor a világszínvonalhoz. Fonográf együttesnek már igen jelentős határon túli sikerei voltak. Mondhatom azt is, hogy Kelet-Európában világhírűvé váltunk, hiszen az akkori keleti táborban már mindenki ismerte a fonográf zenét. Mi voltunk az első olyan zenekar, amelyik olyan típusú zenét játszottunk, amit az amerikai zenekarok, tehát ilyen country, folkzene alapított rockzenét, és abban az időben ez rendkívül népszerű volt, sőt el is neveztek minket egy időben a kelet-európai country and eastern együttesnek, és ilyen formán még Nyugat-Európában is voltak sikereink, és érdeklődést tudtuk kelteni, sőt volt angol nyelvű nagy lemezünk is. Megmondom őszintén, hogy ugyan ezeknek a sikereknek örültem, de nem tekintettem igazán nagyon fontosnak. Nem szólva arról, hogy amikor a dalszövegeimet lefordítottuk angolra, hát akkor az eredeti jelentésből már alig maradt benne valami, és általában úgy éreztem a nyugat-európai turnékon, hogy nekem ahhoz a közönséghez, amelyik ott körén nyílik, nem sok közön van. Inkább itt van éreztem én azt, hogy itt van értelme annak a munkának, vagy annak a tevékenységnek, ami nekem olyan fontos. Szóval én dalokat leginkább a magyar közönségnek szerettem, és szeretek ma is írni, és aztán éreztem, hogy Leventében is ugyanez az indulat munkál, úgyhogy egy idő után eldöntöttük, hogy folytatjuk ide azokat a zenei elképzeléseket, amelyek elsősorban a magyar közönség számára jelentettek igazán élvezetet, vagy fontos üzeneteket. Így született meg Leventének a Hazatérés című nagylemeze, és az én első önálló túló lemezem a Hungarian Beat. Ezek 1980-ban jelentek meg, és ezekben jelezte is azt, hogy számunkra a legfontosabb a hazai közönség. És akkor kezdtünk aztán, mint szerzőpáros, további vágyainkat és elképzeléseinket a színház környékén megvalósíthatónak látni. Ilyen 81-ben került sor arra, hogy az első színpadi darabot létrehoztuk, a Kőműves Kelemen Balladája címűt, aminek egyébként Hivánka Csaba volt a felbújtója. Neki köszönhetjük, hogy létrejött, mert ő mondta nekünk, hogy ezt senki más, csak mi írhatjuk meg, és ő állította össze az első változatot a Sarkadi Imre befejezetlenül hagyott töredékeiből. De ennek a darabnak, amit a Pesti Színház mutatott be, nagyon nagy sikere volt, és aztán 8 éven keresztül játszották. Ezt csak azért mondom, mert ez fölbátorított minket arra, hogy a régóta délelgetett tervünket egy nagy rockoperát is megvalósíthatónak lássunk, és elég komolyan kezdtünk el foglalkozni ezzel a gondolattal, ami aztán 83 őszín bemutatásra is került a Városligetben, a Királydombon, mondom én, némi iróniával, csak azért, mert eredetileg Szánkózódomnak hívták, csak miután ott mutattuk be az István a Király rockoperát először, később a Budapesti Területfenntartó Intézmény közölte, hogy a sikerre való tekintette a Városligeti Szánkózódombot ezentúl Királydombnak nevezik.
Ez itt a Korona FM 100 és még mindig a Magyar Óra, amelyből Bródi Jánosnak, a mai zenei időutazás sztárvendégének köszönhetően számos érdekességet megtudhatott az István a Király rockoperáról, amely 1983 őszén írta be magát a történelembe. A rockopera zenéjét Szörényi Levente szerezte, szövegét pedig Bródi János írta. A művet az Illés együttes dala nyitja. Te kit választanál? Ez forog most itt a Korona FM 100-on.
Te kit választanál? Valakinek holnap át kell hívni a régi meséket. Ó, mondd, te kit választanál? Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot. Mondd, te kit választanál? Kit te kit választanál? Valakinek holnap le kell mondani gyugodaláról. Mondd, te kit választanál? Valakinek holnap át kell venni a korona ékszert. Mondd, te kit választanál? De kit választanál? Valakinek holnap meg kell válni az életétől. Ó, mondd, de kit választanál? Kit választanál?
A Korona FM 100-on az István a Király rockoperából csendült fel a Te kit választanál című dal. A folytatásban Bródy János beszél a munkásságáról, az indítatásról és a szövegírás fontosságáról, rejtelmeiről, amely révén különleges világnézetébe is betekintést nyerhet a hallgató.
Elsősorban persze nem költőnek tartom magam, hanem dalszövegírónak, ez azt jelenti, hogy általában valamilyen zenét dúdolgatok magamban, vagy időnként kapok a zeneszerző kollégáktól, és ezt a zenét én magamban addig-addig forgatom, míg egyszer csak nem tudom pontosan honnan, némelyek szerint a Szentlélek vezérli ilyenkor az ember kezét, mások a tudatalatti intuíciókra gyanakodnak, sőt, van úgynevezett kollektív tudatalatti is, amelyik ihletett művészekben fel tud törni. Szóval az a helyzet, hogy valahogy kialakul, hogy arra a zenére milyen szavak illeszkednek, és hogy ezeknek a szavaknak a jelentése körülbelül merre felé kell, hogy tartson. És így alakulnak ki aztán azok a szövegek, amelyek úgy összekapaszkodnak a zenével, mint a DNS spirál, hogy többé el se választhatunk egymástól, hiszen a zene hallatán mindenki a szövegre asszociál, és a szövegből meg mindenki már hallja a zenét. Ennek van valami egészen misztikus titka is talán. Én úgy gondolom, hogy a legősibb kommunikációs eszközök közé tartozik az énekelt ritmusos szöveg, mert minden másnál jobban kötődik az emberi lélekbe, és ezért nagyon fontos üzeneteket tudnak hordozni a dalok. A jó dalok mindig olyas valamiről szólnak, amiket az emberek nem tudnak, vagy nem mernek kimondani. És ez nagyon érdekes, hogy ilyen dolgok mindig vannak. Mindig vannak az emberi lélek mélyén elfojtott indulatok, és a jó dalokban mindig ezek jelennek meg. Most minden esetre úgy tűnik, hogy a 40-50 évvel ezelőtt írott szövegeim megint valahogy érvényeseknek tűnnek, és aktuális mondani valóval rendelkeznek, de ez talán annak is köszönhető, hogy van az úgynevezett Kondratyev-féle hosszú távú gazdasági ciklusok, amelyeknek az elméletével az én édesapám nagyon sokat foglalkozott. Ez azt mondja ki, hogy a 40-50 évenként a gazdasági életben bizonyos jelenségek periódikusan újra jelentkeznek. És az édesapám az élete vége felé megosztotta velem azt a gyanúját, hogy hát ezek a hasonlatosságok, ezek a ciklikus jelenségek nagy valószínűséggel nem csak a gazdaságban, hanem az azzal szorosan összefüggő társadalmi életben is kimutathatóak. Így aztán talán nem véletlen, hogy az én nemzedékem az a korosztály, amelyik már megjött egy ilyen Kondratyev-féle ciklus, az időnként a mai jelenségekre, figurákra, szituációkra ránézve egy ilyen furcsa déjà vu élményben részesül, hogy hát igen, igen, ezek ugyanazok, mint amiket mi már egyszer átéltünk. Minden előadó, minden produkció, minden művészeti alkotás akár jelenségnek is nevezhető. De kétségkívül, hogy az illés a maga idejében sokkal többet jelentett annál, mint amit általában, hát egy ilyen ifjúsági amatőr zenekar jelenteni tud. Valahogy talán azért, mert elsőként szólalt meg magyarul, talán azért, mert nem tartotta magát távol a közhangulatban terjedő emócióktól, érzésektől, gondolatoktól. Valahogy az Illés zenekar belecsúszott egy ilyen társadalompolitikai erőtérbe, és egy idő után már annak alapján beszéltek az Illés zenekarról, hogy hát bizony ez egy olyan zenekar, amelyik nem feltétlen a hivatalos gondolatokat, nem az uralkodó kormányzat szándékait és céljait képviseli, és hát valamilyen módon a társadalmi ellenállás egyik képviselőjévé vált. Egy másfajta gondolkozást képviselt, mint ami akkor a hivatalos Magyarországot mondhatnám kötelező volt, és ráadásul azt gondolom, hogy az Illés zenekar tagjai értettek ahhoz, amit csináltak, és a kreatív tehetségük elvitathatatlan. Olyan rossz erről így beszélni, mert hát az ember saját magát nem szívesen dicséri, de kell mondanom, hogy Leventével való együttműködésünk talán éppen azért, mert nem feltétlen egyformán gondolkoztunk mindenről. Nagyon izgalmas, sokoldalú, sokféleképpen értelmezhető, de mindenképpen jelentős produkciókat hozott létre. Én meg úgy gondolom, hogy én változatlanul képviselek egy bizonyos világszemléletet, amit talán közvetlenül az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatában lehet levezetni. Én az individuális szabadságjogokat, a sajtó és a véleményszabadságát mindennél fontosabbnak tartom is. Igencsak hiszek egy demokratikus társadalomban is, abban is, hogy Magyarország jövőjét csak ebben a köztársasági formában tudom elképzelni, igazán virágulnak is mindenki számára. változást megéltem, és folytonosan érzékelem, hogy valahogy minden jó szándék félresiklik és elromlik, és a fene se érti, hogy miért van az, hogy nem ismerjük fel István király igazságát. És még mindig hajlamosak vagyunk újra meg újra koppányvezérrel lelkesedni. Bár értem én, mert lelkesedni nagyon jó. Nagyon jó hinni abba, hogy mi magyarok önmagunkban is képesek vagyunk az egész világra szóló tetteinkkel képviselni történelmi önazonosságunkat. De azt, hogy az önrendelkezés vágya miért mond ellent az európai progresszió eszméjének, hogy a nemzetek közösségében való eredményes beilleszkedéssel, azt én sohasem értettem meg.
A Korona FM 100-on Bródi János beszélt a világ szemléletéről, az Illés zenekarról, sőt azt is megtudhatta, hogy miként születnek a dalai és szövegei. Választottam is egy igazi klasszikust, amely sokáig nem csendülhetett fel Magyarországon. Bródi János, ha én Rózsa volnék itt a 100-on.
Magyaros sztárparádé, magyaros életérzés.
Korszakról korszakra. Magyar óra.
Korona FM 100.
Itthon vagy.
Ha én Rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben négyszer virágba borulnék, nyílnék a gyereknek, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék, nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék, megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha már mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott este fényben megfürödnék, és ha egyszer rajtam lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék mindenféle szélnek, haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek.
A Korona FM 100-on a Magyar Óra sztárvendégétől Bródi Jánostól szólt a Ha én Rózsa volnék című dal. A mai zenei időutazás sztárvendége hamarosan Koncz Zsuzsáról is beszél, hiszen kettejük együttműködése több évtizedes múltra tekint vissza. Az Illés együttesben a megüresedett Farkas Ádám helyére több mint 50 éve Koncz Zsuzsa ajánlotta ugyanis Bródi Jánost, aki az évtizedek alatt meg annyi dalt írt az énekesnőnek. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész mindemellett az igazán jó dalokról is megosztja gondolatait.
Koncz az egyik legközelebb barátom és munkatársam, úgyhogy nem képek ugranak be, hanem sok-sok 10 év, mindenféle közös kalandja és együttműködése és fantasztikus sikerek, koncertek, és nagyon jó lenne ezek. Azt gondolom, hogy Koncz Zsuzsa igazán olyas valaki, akire elmondható, hogy egy jelen és valójában egy máshoz nem igen hasonlítható, mert hozzá hasonló életpályát nagyon keveset tudnék felsorolni. Úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy tulajdonképpen egy ilyen énekesnő pályáján én lehettem az a szerző, aki a dalainak a többségét írta. És mindig nagyon örülök annak, és büszke vagyok rá, hogy ezt ő képviseli. Ahogy mint szerző mindig nagyon jól esik nekem, hogyha tehetséges előadók is énekesek az én dalaimat énekelik. Az a helyzet, hogy a szerző és az előadó lelkivilága azért sok tekintetben különbözik egymástól, és ilyen értelemben én egy kicsit olyan skizofrénnek érzem magam, mert mint előadó művész természetesen szeretem azt, hogy ha az én előadásomban szívesen hallgatják a dalaimat, de abban nem hasonlítok az előadó művészekre, hogy én azt szeretem, hogyha mások is éneklik a dalokat, nem csak én. Még egy igazi előadó azt szereti az ő dalait, csak az éneklik. Én szerző meg boldog vagyok attól, hogyha kiváló énekesek, fiatalok, új zenekarok előveszik ezeket a dalokat, és úgy érzik, hogy ezzel kapcsolatban meg is van üzenni valójuk, vagy mondani valójuk, hogy ezzel egyetértenek, vagy hogy ennek az örökségét büszkén vállalják. Én általában azokat a zenekarokat szeretem, és azokat a produkciókat, ahol nem tisztán zenei élvezetet kívánnak nyújtani, hanem az énekelt szöveges dalok tekintetében igenis társadalmi közérzetet akarnak megfogalmazni, képviselni akarnak valamit a zene nyelvén, és néha hozzá akarnak járulni ahhoz, hogy a társadalmi kommunikáció és a közmegegyezés, a közös problémákról való beszélgetés nyilvános tereket kapjon, hiszen egy énekesnek, egy sikeres produkciónak lehetősége van, hogy hasson a közönségre. És ez még akkor is fontos, hogyha ma úgy tűnik, hogy az interneten meg a hálón keresztül bármi elmondható és minden megjelenhet, mégis nagyon lényeges az, hogy milyen üzenetet fogalmaznak meg azok a produkciók, azok a művészek, akik sok ember számára jelentenek művészi élvezetet, vagy akár csak szórakozást. De hogy mit képviselnek, milyen magatartásformát, mit gondolnak a világról, az szerintem ma is fontos, úgyhogy nem mindegy, hogy miről szólnak a dalok.
A Korona FM 100 magyar órájában Bródi Jánost hallotta. Mint azt a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész elmondta, nem mindegy, hogy miről szólnak a dalok. Ezért választottam a magyar óra záró akkordjaként a Szabadnak születtél című szerzeményt.
Itt születtél ezen a tárgán, itt ringatott az édesanyám, itt indultál el az útra, s itt jártad ki az iskolát. Itt élnek a barátaid, és itt találtad meg szerelmedet a nagy világon. E kívül nincs máshol helyed. Itt fogadtad szívedbe az írást és a gondolatot, itt eszméltél magadra, s itt volt mindig az otthonod, s most itt mondják neked elvakult, sötét lelkű ostobát, keresd magadnak máshol hazát. Ne vörös marmi nyelvű szól az éneket a nagy világ. E kívül nincs máshol helyem. Tudom, hogy nehéz elfeledni mindazt, amit nem lehet, de ne add fel a szíved mélyén szép reményeket. Kárpátok gyűrűjéből szállj fel szabad madár, érted is szó a harang már.
Záró etapjában Bródi Jánostól és Koncsuzsától forgott a Szabadnak születtél című felvétel, amely kiválóan jellemezte a zenész életpályáját és szemléletét egyaránt. Nem maradt más hátra, mint hogy köszönetet mondjak Bródi Jánosnak, hogy itt volt a mai műsorban, hiszen számos érdekes történettel dobta fel az elmúlt nem kevesebb, mint 60 percet, amelyben pályafutása legszebb és legfontosabb állomásai kapták a főszerepet. Mindemellett a legjobb szerzemények is felcsendültek a műsor folyamán. Ha újra meghallgatnám mai, illetve korábbi műsorainkat, akkor ezt megteheti a www.koronaradio.hu weboldalon a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva. Tartson velem legközelebb is. Köszönöm figyelmét, Fekete Antalt hallotta. Szép estét kívánva, a viszont hallásra.
Magyar könnyű zenei történelem. 6 évtized, csaknem 100 zseniális hazai zenész.
A Magyar Óra műsoraiban minden vasárnap.
Ismétlés csütörtök este 7 órától.